Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és hálás vagyok azért tényleg, hogy itt lehetek, hogy itt állhatok előttetek, és hogy elhozhatom Istennek az igéjét számotokra. Még itt közben lesz egy kis előkészület, mert hoztam nektek pár prezentációs eszközt, egy kicsit prezentáljunk. Nem színpadi dekoráció készül. Mert Géza azt mondta, hogy ez olyan, mint a régi gyülekezetekben, hogy folyt le a növény mindenhol a színpadról. Ilyen izé. Na, szóval elhoztuk a fél lakást a növényekkel. De azért hoztam el nektek ezeket a növényeket, mert szeretnék nektek a növekedésről beszélni egy kicsit mélyebb aspektusban és egy kicsit különlegesebb módon. Tudjátok, hogy ez az év, azt a látást vettük együtt Gézával, a vezetőkkel, hogy ez az év a növekedés éve lesz. Nem csak a gyülekezet számára, de a te személyes életedben is. És szeretném azt, hogyha kicsit belemennénk újra ebben a témába, és kicsit megnéznénk mélyebben ezt a témát. Ugyanis én tényleg őszintén vágyom arra, és mind a ketten Gézával az a vágyunk, hogy ez az év mindannyiótok számára valóban a növekedés éve legyen. Először is a személyes életetekben, hogy azt éljétek meg, hogy minden területén az életeteknek elkezdtetek fejlődni, változni, növekedni, és ami még ennél is nagyobb vágyunk, hogy ezáltal a gyülekezet is a következő szintre tudjon lépni. És tudjátok, csak akkor lesz ez az év a növekedés éve, hogyha ezt elhisszük első körben, ráállunk, és elkezdjük várakozva várni az eredményeit ennek a dolognak. És szeretném így első körben, hogyha egy kicsit jobban megnéznénk tehát a növekedést, és a növényeket és a természetet hívtam egy picit segítségül ilyen szempontból, vagy fogok egy picit erről beszélni. Aki ismer engem, az tudja, hogy én nagyon szeretek a természetben lenni, és engem az kikapcsol teljesen, tehát amikor kim vagyok vízparton, tengerparton, erdőben, bárhol, akkor mindig megnyugszom, mindig feltöltődök, és valahogy mindig találkozom Istennel. És aki tudja, miről beszélek, azt szerintem átélte ugyanezt, hogy minden egyes dolog a természetben Istennek a nagyságáról beszél, Istennek a kegyelméről beszél. Az egész dolog, ami ebben a világban van, minden Istennek a dicsőségéről beszél. És igazából, hogyha még mélyebben meg akarjuk érteni Istent, nagyon sokszor csak elég körbenézni, és már nagyon sok mindent tudunk tanulni. És így fogunk ma egy kicsit a növekedésről is tanulni. Első körben hoztam nektek egy magot, mondjuk mag, azért ilyen nagyobb, hogy látszódjon valami belőle. Mert amúgy a magok átlagosan ennél sokkal kisebbek, ugyebár, és az olyan szempontból szemléletesebb lenne, hogy éreztessem, hogy sokszor mennyire kis dolgok vannak bennünk, vagy mennyire picinek gondoljuk magunkat, de minden egy maggal kezdődik. Minden azzal kezdődik, hogy Isten beléd helyezett egy potenciált. Isten beléd helyezett egy ajándékot. Isten beléd helyezte a növekedésnek a magját. És Isten azt akarja, hogy ebből a magból, ami te vagy, és ami benned van, egy hatalmas fa nőjön ki. És egy hatalmas növény, virág, fa, inkább fáról beszéljünk, mert az tényleg nagyra nő. Isten ki akarja bontani az életedet, és szeretné azt, hogyha a maximumjára nőne a potenciál, ami benned van. De ahhoz, hogy ebből a magból bármi is legyen, először el kell ültetni egy földbe, egy talajba. És tudjátok, nagyon nem mindegy, hogy milyen talajba ültetjük el az életünket, és hogy milyen talajba fektetjük bele azt, ami bennünk van. Szeretnék nektek egy igét felolvasni a Máté 13. részéből, a 3. verstől. Egy földműves kiment a szántóföldjére vetni. Ahogy szórta a vetőmagot, egy részük az útra esett. Oda repültek a madarak, és mind felcsipegették. Más magok köves talajra hullottak, ahol sekély volt a termőföld. Ezek gyorsan kikeltek, mert nem voltak mélyen a földben. Amikor a nap fölkelt, megperzselte a növényeket, és mivel nem gyökereztek mélyen, teljesen elszáradtak. Megint más magok tüskés gyomok közé hullottak, ahol kikeltek, de a felnövő gyomok elnyomták és megfojtották őket. A magok egy része azonban jó termőföldbe esett, felnőtt és termést hozott. Az egyik 100-szor, a másik 60-szor, ismét másik 30-szor annyit termett, mint amennyit a gazda vetett. Azért írtam oda a jegyzetben nektek még egy igerészt, ez a 13. rész, 18-23. versig, ezt nem fogjuk kivetíteni, mert ez a rész pedig elmagyarázza nagyon részletesen, hogy mit jelent ez a magvető példa, és hogy mit értett ez alatt Jézus, melyik talaj mit jelent, melyik eset úgymond mit jelent gyakorlatban. És csak bátorítalak benneteket, hogy ezt otthon nézzétek át, tanulmányozzatok át, mert nagyon-nagyon érdekes. Nincs időm belemenni ebbe az igébe teljes mélységében, pedig egy egész tanítás lehetne e köré is egyébként fűzni, mert annyira sok minden van benne elrejtve. De a lényeg, amit szerettem volna ezáltal megmutatni nektek, hogy az ige is egyértelműen alátámasztja, hogy nem mindegy, hogy milyen talajba hullanak bele a magok. Ugye első körben, amit mondtam, hogy te magad nem mindegy, hogy hova fekteted be az életedet, és hova ülteted el magadat. A másik dolog, amiről Géza is már korábban beszélt az egyik tanításában, hogy a szívünk is egy talaj. És nem mindegy, hogy azok a dolgok, amiket kapunk, amik érnek bennünket a szívünkbe, milyen mértékig tudnak behatolni. És most a pozitív dolgokról beszélek. Tudjátok, nagyon sokszor emberek próbálnak segíteni rajtunk, de nem megy. Nagyon sokszor az emberek próbálnak belénk fektetni, de nem látjuk a változást. Ez azért van, mert valószínűleg a szívünk állapota valahol vagy kemény, vagy sziklás, vagy egyáltalán nincs is sehol. Tudjátok, nem tudnak rajtunk segíteni, ha mi nem szeretnénk. Nem tudunk változni, ha mi nem akarjuk. Bátoríthat téged bárki, bármennyiszel. Adhat neked valaki bármennyit. Ha te magad nem teszed meg utána azokat a dolgokat, amikről szó volt, nem fog semmerre növekedni az életed. És ez nagyon fontos, mert nagyon sokszor azt várjuk, hogy külső dolgok majd kicsit úgy meglöknek, picit úgy inspirálnak, picit adnak egy lökést, tudnak adni, ha mi is akarjuk. És Gézáról beszélt, hogy nagyon fontos akár, hogy milyen hozzáállással ülünk itt a gyülekezetbe, milyen hozzáállással megyünk be különböző helyekre, hogy hogyan állunk az élethez. Mert nagyon sokszor azért nem tudjuk kibontani az életünket, mert a mi hozzáállásunk nem feltétlen puha. Isten egy puha szívet szeretne, ha lenne az életünkben, hogy amikor ő belénk vet, és amikor elhangzik az ige, akkor az, ahogy az ige is mondja, belénk hatoljon, és megteremjen 30-szor, 100-szor annyi gyümölcsöt. Oké, de tegyük fel, a magot a megfelelő helyre ültetjük el. Mi történik utána? Ha megfelelő fényt és megfelelő öntözést kap, vizet, akkor ugye elkezd növekedni. Géz egyszer erről is beszélt, és nagyon tetszett nekem, hogy a fény lehet Istennek az igéje, és ez a víz maga pedig az ima, amivel megöntözöd igazából azt, amit elvetettél. Ez nekem nagyon tetszett, mert ez kicsit olyan, mint az érmének a két oldala. Olvassuk Isten igéjét, de kell, hogy imádkozzunk. Kell, hogy tápláljuk magunkat Isten igéjéből, de az ima sem maradhat meg. Tehát, hogyha ezeket tesszük, elkezd nőni a kis kezdemény, és hát most egy ilyet tudtam hozni, mert ez volt ott. Egy kis palánta nem volt otthon, nem termesztek annyi növényt még, de tegyük fel, hogy körülbelül ilyen magasságúra ugye kinő a növény. Ez már egy olyan állapotban van, ugye, hát nem palánta, de tételezzük, hogy ez egy palánta, hogy már van gyökere, már meg tud állni önmagában, már látványos, már szép. De tudjátok, Isten nem akar itt megállni. Isten nem akarja azt, hogy az életed csak úgy jó legyen. Csak úgy elég jó. Isten ki akarja bontani az életedet, és meg akar áldani hatalmas módon, annyira, hogy legalább egy ilyen növény legyen belőle. Egy olyan növény, aminek, ha látjátok, már több szára, több ága van, csomó minden van rajta, rengeteg levele, és mélyebben van a gyökere. Isten fel akarja növelni az életünket, és erről szól a Zsoltárok 92 is, 12. verstől szeretném felolvasni nektek. Akik szeretik az igazságot, virágzanak, mint a pálmafa. Magasra növekednek, mint a libanoni cédrusok, mert az örökkévaló házában növekednek, Istenünk udvaraiban virágzanak. Még időskorukban is szüntelen teremnek, mint a dúslombú fák. Ezzel hirdetik és tanúsítják, hogy az örökkévaló hűséges és igaz. Kősziklám ő, akiben nincs hamisság. Ezt az igét már nagyon sokszor felolvastuk a gyülekezetbe, és szeretnélek ma emlékeztetni benneteket arra, hogy Isten egy dúslombú, jó, bőséges életre hívott el. És szeretnélek ma bátorítani arra, hogyha feladtad, vagy elcsüggettél abban, hogy neked már nem lehet meg az, amiről álmodtál, nem lehetnek meg azok a dolgok, amikben hittél. Szeretnék ma reményt szólni az életedbe, és elmondani, hogy de igen, lehet. Isten azt mondja ebben az igében, hogy fel akar bennünket növelni olyan magasra, mint egy libanoni cédrus. Egyszer még nagyon-nagyon régen, talán a Petőfiben tanítottam a libanoni cédrusról, ugyanebben az ige kapcsán, és beszéltem arról, hogy milyen magasra tudnak nőni ezek a fák. Ennek a fának az a tulajdonsága, hogy olyan vastag lesz a törzse, és olyan mélyen van a gyökere, ugye, mint maga a fa, ami hihetetlen magasra nő, és a különlegessége, hogy idős korába érje el a csúcspontját. És tudjátok, Isten így gondolkozik. Isten úgy gondolkozik, hogy ahogy korban is idősödünk, ő annál többet fog adni. A világ már ennek az ellentétét mondja. Azt mondja, hogy élj, amíg fiatal vagy, bulizd ki magadat, mert aztán jönnek a házasság, jön az időskor, jönnek a gyerekek, amikor már minden olyan fárasztó, stresszes, punyat. Istennél nem így van. Isten fordítva gondolkozik, és a Biblia is beszél erről. Nézzétek meg, hogy hány és hány embert Isten idős korába, nyugdíjas korába szólított meg, és hívta el. Isten nem úgy gondolkozik, mint mi. Istennél nem úgy működik az idő, ahogy nálunk. Istennél máshogy működnek a dolgok. És csak azért, mert lehet, hogy idősnek gondolod magad, lehet, hogy már azt érzed, hogy elkéstél dolgokkal, lehet, hogy úgy érzed, hogy már elrontottál dolgokat. Szeretnélek ma bátorítani, hogy nem. Isten meg akarja neked adni azt az életet, amire vágysz. Úgyhogy arra bátorítalak ma, hogy ne adjuk fel ezt a víziót, ne adjuk fel ezt a látást. Ez az év, a növekedés éve lesz számodra, és csak tartsunk ki, oké? Okay? És tartsuk meg a fókusz, tartsuk meg a hitet. Aztán ebben az igében van egy másik rész, a 13. vers, ami azt mondja, hogy mert az örökkévaló házában növekednek, Istenünk udvaraiban virágoznak. Géza erről az igéről már beszélt egyszer korábban, és arról beszélt, hogy mi történik akkor, amikor elültetjük az életünket a gyülekezetben. Mi történik akkor, amikor elültetjük az életünket Isten házában. Nagyon-nagyon sok mindenről beszélt ennek kapcsán, ebbe sem tudok belemenni, de tudjátok, én a saját életemben megtapasztaltam, hogy mekkora erő van ebben. Én annyira szenvedélyes voltam, amikor megtértem fiatalabb koromban, hogy meghoztam egy döntést, hogy elültetem az életemet Istennek a királyságába, és elkezdtem szolgálni a gyülekezetbe. És elkezdtem belefektetni időmet, energiámat a gyülekezetbe. És volt egy elképzelésem, hogy Isten hogyan fog engem kibontani. Voltak terveim, voltak álmaim, és megvoltam róla győződve, hogy ezeket Isten helyezte a szívemre, és valóban. De én beraktam magam egy kicsit ilyen dobozba, hogy én csak ilyen lehetek. Ugye, aki tudja rólam, én nagyon sokáig társcsoportot vezettem gyülekezetekben, és megvoltam róla győződve, hogy én életem végig ezt fogom csinálni, és Isten engem erre hívott el. Tudjátok, a csodálatos dolog, amikor elültetjük magunkat a gyülekezetben, az az, hogy ezzel átadjuk magunkat Krisztusnak, hogy ő kihozzon belőlünk valami olyat, amiről mi magunk sem gondoltuk volna. Én soha az életben nem gondoltam volna, hogy egy nap itt fogok előttetek állni, lelkipásztor felesége leszek, és hogy együtt fogunk pásztorolni egy gyülekezetet, és tanítani fogok, és beszélni fogok emberek előtt, és soha nem gondoltam volna ezt. Én azt hittem magamról, hogy én egy táncos vagyok, értsétek jól. Tudom, hogy sokszor hallottátok már ezt a bizonyságot tőlem, de újra és újra el fogom néha mondani. Mert azt gondolom, hogy újra és újra szükségünk van arra, hogy halljuk azt, és megerősítsem azt, hogy Isten jobban ismer téged, mint te önmagadat. Lehet, hogy te, neked van egy elképzelésed arról, hogy te ki vagy, mennyi potenciál van benned, mit tudsz, mit nem. De tudjátok, Isten alkotott bennünket, Isten alkotott téged. Ő jobban tudja, hogy te mire vagy képes. Én azt gondoltam magamról, hogy nem vagyok erre képes, amit itt csinálok, és több éven keresztül küzdöttem Istennel azzal, hogy ezt nem akarom csinálni, mert nem akartam elhinni azt, hogy Isten tud engem használni. De mikor látom a gyümölcseit az életemnek, és látom azt, hogy Isten tényleg tud használni, végén nagy nehezen elhittem, hogy Isten tud használni. De tudjátok, sokszor azt hiszük, hogy mi jobban tudjuk, hogy mire van szükségünk. Isten jobban tudja, mert ő az alkotó. És hadd mondjam el azt, hogy Istennek a tervei mindig jobbak, mint a mieink. Lehet, hogy neked van egy nagyon jó terved az életedre nézve, de hadd mondjam, hogy Istennek van egy sokkal jobb, egy sokkal nagyobb, egy sokkal tágasabb, sokkal mélyebb. És erre én vagyok a bizonyíték, és nem félek ezt mondani, mert hiszem azt, hogy ez egy bizonyság, ami történt az életemben, és tényleg szeretnék ma kimozdítani benneteket ebből a komfortzónából, és ebből a szűkült gondolkozásmódból, ahogy berakjuk magunkat egy dobozba, hogy Isten hogy tud bennünket használni. Isten többet tud. És ez mind azzal kezdődik, hogy elülteted magad a helyi gyülekezetbe, és elülteted az életedet ide a gyülekezetbe. Ugyanakkor szeretnék feltenni egy kérdést nektek, hogy mi történne egyébként akkor, ha mindenki ezen a helyen, minden egyes ember meghozná ezt a döntést, hogy fogja, elülteti a saját életét egy gyülekezetbe, beleveti a hitét, az életét, az álmait odaadja Istennek, és azt mondja, hogy oké, legyen meg az, amit te akarsz, itt vagyok, használj engem, küldj engem. Megmutatom, mi történne akkor. Szeretnék erről a példáról egy kicsit érzékletesebben beszélni. Ami ilyenkor történik, minden egyes növény elülteti magát egy helyre, akkor lesz belőle egy erdő. Egy fa, még egy fa, sok fa, egy erdő. És tudjátok, ez a kép annyira élesen égett belém, amikor Isten beszélt, amikor Isten először beszélt nekem arról, hogy milyen erő van abban, amikor együtt növekedünk. És erről szeretnék ma leginkább beszélni, hogy milyen erő van abban, ahol egység van, ahol együtt növekszünk, és ahol együtt egy célért futunk. Mert nagyon szép, hogy mindenkinek megvannak a saját dolgai, de tudjátok, Isten egységben együtt gondolkozik. És amióta Géza beszél folyamatosan a gyülekezetnek az erejéről, lefest egy víziót, hogy hogyan látja a gyülekezetet, amiket kap Istentől, engem inspirál, izgatottá tesz, és az van bennem, hogy bele akarok állni, és meg akarom érteni, és hogy ezen gondolkozom, Isten elkezdte kibontani előttem ezt a dolgot, és ezt szeretném egy picit mélyebben kifejteni előttetek, hogy megértsük, és meglássuk, hogy milyen erő van abban, amikor tényleg egyenként odaszálljuk az életünket arra, hogy beültetjük ugyanabba a talajba, ugyanafelé a vízió felé futunk, ugyanazt a célt akarjuk elérni, Isten hihetetlen mit tud tenni. Az első dolog, nem tudom, tudtok-e dolgot, biztos tudtok dolgot, hogy mit tesz az erdő, vagy mi az erdőnek a feladata. Ugye az egyik olyan dolog, ami nagyon fontos, és ami talán a legfontosabb, hogy ugye a fák adják az oxigént, és termelik az oxigént. És ide írtam a jegyzetbe is, hogy számomra ez azt jelenti, hogy amikor egy erdő életet ad, oxigént termel, akkor életet ad. Mi, mint gyülekezet, mikor egy célért futunk, képesek leszünk életet adni az embereknek. És elmondom, hogy miért fontos, hogy együtt csináljuk ezt. Azért, mert én is sokszor szolgálok a munkahelyemen, emberek felé kinyúlok, segítek a szükségeiken, de egyedül nem győzöm sokszor megtartani az embereket, vagy nem győzök mindenkivel beszélgetni, ugyanakkor egy csomószor van, hogy olyan problémákkal jönnek hozzám, hogy nem tudok mit kezdeni velük, túl nagy, túl sok, én nem mentem azon keresztül, nem tudok mit mondani. És mi történik akkor, mikor van egy gyülekezet? A gyülekezetben mindenki máshonnan jön, mindenki más harcokon ment keresztül, és mikor behozok egy embert a gyülekezetben, lehet, hogy épp te leszel az, aki áldás leszel az ő számára, és miattad tér meg a te történeteden keresztül, a te harcaidon keresztül. Tudjátok, a gyülekezetben megvan ez a potenciál, hogy életet ad, de ahhoz el kell hinnünk mindannyiunknak, és bele kell állnunk abba, hogy igen, az én történetem, az én életem fontos, és Isten tudja használni. Isten tudja használni az én életemet, az én történetemet, és mikor együtt összerakjuk a mi kis történetünk, akkor Isten hihetetlen gazdag módon tudja építeni az embereket. Aztán, ugye, írtam ezt is, hogy a földnek a víz háztartásáért felel, szabályozza. Ez azt jelenti, ugye, hogy például a folyóknak az irányait, nagyon érdekes, ahogy ugye irányítják, meg szabályozzák, megkötik. És tudjátok, a víz az a másik élet. A másik táplálék. Az a dolog, amire nekünk, mint emberi szervezet is leginkább szükségünk van, vízre. Víz nélkül nem tudunk létezni. A gyülekezetben megvan az az erő, hogy táplál és vizet ad, élelmet ad az embereknek. Táplál és ellát. Ugyanígy az erdő az a hely, és nagyon érdekes volt, hogy utána olvastam, az egyetlen egy olyan hely, ahol a táplálék lánc megszakítás nélkül tud működni. Ez azt jelenti, hogy minden egyes élőlény, aki az erdőben él, annak van tápláléka. És pont az a táplálék pont olyan módon, amire szüksége van. Na most nem tudom, hányan fáradtatok már bele abba, hogy állandóan egyedül próbáljuk megoldani az életet, állandóan egyedül próbáljuk megtalálni, hogy mire van szükség, egyedül próbáljuk hordozni a terheket, egyedül próbálunk megoldani nehézségeket. Hadd mondjam el ma azt, hogy nem kell egyedül csinálnunk. Ha mindenki belerakja a saját részét, és mindenki megérti, hogy ő fontos, és fontos része építő köve ennek a közösségnek, akkor mindenki számára meg lesz a szükséges táplálék. Az, amire neked szükséged van, az, amire éppen szükséged van, minden egyes alkalommal be lesz töltve. És ez egy különleges dolog. Szóval ez nem mindenhol van így. És tudjátok, nekem nagyon nagy vágyam az, hogy lássam ezt az egészséges képet a gyülekezetről ebben a világban, mert annyi torz kép van, annyira sok torz felfogás, és ahogy még az utolsó gondolatok is vannak így az erdőről, hogy ugye egészségnövelő, regeneráló hatású, mit tudom, én nagyon sok mindent írtam ide. Nekem az a vágyam, hogy amikor az emberek bejönnek erre a helyre, hogy ránéznek Istennek a gyülekezetére, királyságára, akkor egészségessé váljanak. És regenerálódjanak. Tudjátok, amikor én az erdőben sétálok, akkor én tényleg azt érzem, hogy így gyógyulok, hogy így elmegy a stressz, elmegy a nem tudom, a csüggedés, a negativitás, és csak azt érzem, hogy töltődök, és körbenézek, és látom Istennek a nagyságát, a kreativitását. És az a vágyam, és az az álmom, és az az álmunk együtt Gézával, hogy a gyülekezet egy ilyen hely legyen. Tudjátok, a gyülekezettől ma menekülnek az emberek. És nem akarnak gyülekezetbe jönni, mert azt érzik, hogy a gyülekezet az, ami elvesz tőlük dolgokat, ami, mit tudom én, bántja őket, ahol nem fogadják el őket. Annyira szeretném, hogy helyreállítsuk azt a képet, amit Isten eredetileg eltervezett, és amiért elküldte Jézust. Jézust ezért jött el erre a földre. Ahogy Géza is említette egyik tanításában, hogy Isten Jézust elküldte, és Jézus ugye a gyülekezetet hagyta itt. Nem mást hagyott itt, a gyülekezetet hagyott itt. Azért, hogy a gyülekezet legyen a világnak a reménysége. És tudjátok, ez nem olyan nagy kép, mármint úgy értem, hogy nem olyan elérhetetlen dolog, hanem ennyire egyszerű, amikor mindenki egy vízió alá berakja az életét, Isten elkezd dolgozni. Azt mondja azért, hogy a ketten vagy hárman együtt vannak. Ott van Isten. Egyedül nem tudjuk megcsinálni. Én egyedül nem tudom megcsinálni. Szükségünk van egymásra. Ugye a gyülekezetünk látása, amiről beszéltünk nagyon sokszor, vízióvasárnap is, azon belül most szeretnék ugye három dolgot kiemelni, ugye az otthont, a kórházt és a hadsereget. Szeretnénk, ha a gyülekezetünk egy otthon lenne az emberek számára. Szeretnénk, ha a gyülekezet egy kórház lenne, és szeretnénk azt, hogyha egy hadsereg lenne. És tudjátok, a hadsereg rész volt az, amiről nagyon sokat beszélgettem többötökkel, hogy még régebben nem igazán értettétek meg a mélységét, viszont talán most az utóbbi időben már sikerült éreztetnünk, hogy mit jelent ez. A Team Gálán is nagyon sokat beszéltem a hadsereg részről, hogy mit jelent Isten seregében állni. És ez az erdő számomra egyben egy hadsereg is. Istennek az az álma és az a vágya, hogy helyreállítsa a kereszténységnek az eszenciáját. És én ezért oda vagyok. Tudjátok, sose felejtem, amikor egyszer Isten előtt voltam, és imádkoztam, és a Szent Szellem éreztem, hogy szól hozzám, és azt mondja, hogy Zsani, elfáradtam abban, hogy az én népem erőtlen. És tudjátok, a világ is elfáradt ebbe. A világ sóvárogva várja az Isten fiaknak a megjelenését. Ez az igazság. Csak éppen nem az ítélkező, vagy éppen a hamis keresztényeket, hanem az igazi sókat, az igazi fényeket. A világ éhezik, várja a megoldásokat, várja azt, hogy ételt és italt adjunk nekik. És nagyon sokszor a sátán becsapása az, hogy minket keresztényeket megpróbál elfoglalva tartani a saját körülményeinkkel, a saját problémáinkkal, a saját dolgainkkal, és közben levesszük a fókuszt arról, ami igazán fontos. És lerombolunk az emberekben sokszor képet arról, hogy milyen az igazi kereszténység. Tudjátok, az utóbbi egy évben Isten nagyon a szívemre helyezte, hogy a kereszténység egy felelősség. Egy felelősség. A kereszténység nem gyerekjáték, a kereszténység nem kritizálásról szól, nem arról szól, hogy én több vagyok, mint a másik, jobb vagyok, mint a másik. A kereszténység egy felelősség. Felelősség, hogy hogyan mutatjuk be Krisztust az emberek előtt. Bennem ez annyira előttem van, minden egyes nap, mikor felkelek. Nem mindegy, hogy hogy megyünk be abba az iskolába. Nem mindegy, hogy megyünk be arra a munkahelyre. Nem mindegy, hogy hogy beszélünk. Nem mindegy, hogy mit mutatunk, hogy élünk. A kereszténység egy felelősség. Felelősség. Te, amikor elmész a munkahelyedre, Jézus Krisztus vagy, akkor ott te vagy Jézus. A kereszténység azt jelenti, hogy kicsi Krisztusok. Mi vagyunk Krisztusok akkor ott. Kérdés, hogy mit teszünk az időnkkel? Mit teszünk azzal, amit Isten adott? És szeretnék ma lerombolni minden félelmet. Mert én is féltem az elején. Féltem attól, hogy bizonyságot tegyek, féltem attól, hogy elmondjam a hitemet. De tudjátok, mikor az emberek, mikor ott van Isten kenete az életünkön, és bátran felvállaljuk a hitünket, akkor az emberek elkezdenek jönni, és jönni, és jönni, és a végén ámulsz, és nem érted, hogy ez hogy lehet. Szeretnélek ma bátorítani benneteket, hogy emlékeztessük magunkat a nagy célra, hogy miért hívott el bennünket Krisztus és Isten, mint gyülekezet. A gyülekezet, sokszor mondja Géza, hogy nem rólunk szól, de mégis rólunk szól, szóval, vagy rólunk szól, de mégsem rólunk szól. Ez ilyen kettős dolog. Az a lényeg, hogy amit te megkaptál, azt tovább tudjuk adni. És tudjátok, az a legnevetségesebb az egészben egyébként, hogy mindenünk megvan. Amúgy, már most. Lehet, hogy vannak dolgok, amiket nem látsz még az életedben, hogy meg lenne, de már mindent megkaptál. Örök élet, kegyelem, Krisztus szeretete, győzelem minden csatában. Csak mi ezt elfelejtjük. Ha úgy kelnénk föl minden nap, hogy győztes vagyok, már előre minden csatát megnyertem, ha úgy kelnénk föl minden reggel, hogy örök életünk van, és nekünk nem kell félnünk a haláltól, mert Krisztus örök életet adott, mi kell ennél több? Kegyelmet adott Krisztus. Nem kell félnünk. Nem vagy vádolva a bűneidért. Isten nem ítél el. Isten szeret. Mi kell ennél több? Lehet, hogy vágyunk előléptetésekre az életbe, vagy párra, vagy akármire. Meg lesz. Oké? Győztesek vagyunk. Isten elhozza. Lehet, hogy nem úgy, ahogy mi gondoltuk, de elhozza. Győztesek vagyunk. Miért félünk? Mire várunk? Értitek? A gyülekezet arra van, hogy Isten használja, és hiszek ebben a gyülekezetben, és annyira büszke vagyok a gyülekezetünkre, mert annyira élettel teli, és olyan erős, de azért szerettem volna erről beszélni nektek, hogy kicsit elmagyarázzam a miértjét ennek a rengeteg mindennek, ami itt történik. A 7 célnak, a 40 napos ige kihívásnak. Ezek nem csupán azért vannak, mert Géznek van egy ilyen mániája, hogy szeret pontokat írni, meg nem tudom, hogy... Ez nem magának csinálja. Oké. Azért csinálja, mert hiszi azt, hogy amikor mindenki belehelyezi az életét egy földbe, akkor Isten csodákat tud tenni. És szeretném bemutatni nektek például azt is, hogy miért fontos, például a 40 napos kihívásnál miért volt fontos, hogy mindenki ugyanazt az igét olvassa. Azért, mert amikor mindenki ugyanazt olvassa, ugye ez egy stratégia elsősorban az ellenséggel szemben, hogy győzzünk. Tehát mi csatában megyünk, hadsereg vagyunk. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy kell trénelnünk saját magunkat. Nem lehet az, hogy valaki fut, a másik kondizik, a harmadik meg nem tudom, mit csinál, nem tudom, nyújt. Tehát, hogy tök más, értitek, kondícióba lesz a csapat. Mi lesz? Káosz. Kimész, és az ellenség azonnal kiröhög, tehát körülbelül ennyi. És tudjátok, az ellenség komolyan veszi a dolgát, tehát az ellenség edz. Az ellenség pontosan tudja, hogy mi a gyenge pontod, pontosan tudja, hogy hogy szúrjon oda, pontosan tudja, mit csináljon ők, nagyon is egységben vannak. És kiröhögnek bennünket, amikor mi nem vagyunk egységben keresztények. Például, amikor egyszerre olvassuk az igét, akkor nem az történik, hogy az egyikünkből, most értsétek jól, egy narcisz lesz, a másikból egy tulipán, a harmadikból meg egy diófa. Értitek, mit akarok mondani? Hanem mindenki felnő egy fává, mondjuk egy diófa lesz mindenki, értitek? mert mindenki ugyanazt az igét elolvasta, és ugyanazt az igét magáévá tette, és hogy van ez, átültette gyakorlatba. Amikor mindenki beállunk egy látás mögé, akkor egy célért fogunk futni, nem össze-vissza. És ennek egyedül ez a lényege. 7 gyülekezeti cél. Nem azért van, hogy most nyomás legyen rajtunk, azért van, hogy győzzünk. Azért van, hogy győzzünk. Azért van, hogy amikor mindenki beadja a tizedet, akkor Isten ezen keresztül meg tudja áldani a gyülekezetet. Azért van, hogy amikor egy szív az otthonértre összegyűjtjük az adományokat, akkor meg tudjunk áldani ezzel másokat. Azért van, hogy stratégiai partnerség, hogy egy képzést, egy látást tudjunk vallani. Értitek? Ebben óriási erő van. És ez a következő szint. Tudom, lehet egy kicsit furcsa, de ez a következő szint, mert mi hiszünk abban, hogy mint gyülekezet be tudjuk futni azt a pályát, amit Isten elénk szánt. És még nem vagyunk olyan sokan, ezért szükség van mindenkire. Szükség van mindenkire a tojáskereső versenyen. Szükség van mindenkire a misszióban, azért, hogy együtt összefogjunk és kimenjünk. És amikor együtt elhisszük, hogy erre képesek vagyunk, oh my God, csak álmuljunk, hogy Isten mit fog tenni rajtunk keresztül. És szeretném egy igével zárni ezt az egészet, és még pár szót mondani erről. Ez az 1 Korintus 9:24. Tudjátok, hogy a versenypályán sok versenyző fut, de csak egyikük lesz a győztes, és ő kapja a díjat. Úgy fussatok hát, hogy győzzetek. Minden sportoló, aki a versenyre készül, nagy önuralommal végzi az edzéseket, és minden tekintetben fegyelmezetten él, hiszen meg akarja nyerni a versenyt, hogy megkapja a győztesnek járó koszorút. Az a koszorú azonban nem marad meg örökké, hanem elhervad, de mi ellenben olyan jutalmat fogunk kapni, amely örökké megmarad. Ezért hát, ami engem illet, úgy futok, hogy a biztos célt mindig a szemem előtt tartom. Úgy küzdök, mint az ökölvívó, aki pontosan eltalálja az ellenfelét, és nem a levegőbe csapkod. Keményen megfegyelmezem, és szolgálmá teszem a testemet, mint egy sportoló, mert nem akarom, hogy miközben az örömüzenetet hirdetem, engem kizárjanak a versenyből. Tudjátok, ebbe az igébe kiemeltem pár olyan szót magamnak is, amikről ma nem annyira tanítunk az egyházban. Például nagy önuralom. Minden tekintetben fegyelmezettség. Biztos célen tartva a szemünket. Pontosan eltalálni az ellenfelet. Keményen megfegyelmezem, és szolgámmá teszem a testemet. Ez mi? Ez a józanság. Tudjátok, ahhoz, hogy be tudjuk futni a pályát, amit Isten elénk helyezett, ahhoz önfegyelemre van szükség, és következetességre. Magamról is tudom, hogy például ebben a 40 napos kihívásban nem tudtam olyan lenni, mint ahogy szerettem volna. Nem mindig tudtam megtartani a fegyelmezettségemet, vagy ráállni dolgokra. De tudjátok, ez az ige mindig bátorít, és mindig emlékeztet arra, hogy mi olyanok vagyunk, mint a sportolók, és most hadseregről beszélve edzük magunkat a csatára. És ahhoz, hogy növekedjen az életünk sokszor, igenis kell az önuralom, kell a fegyelmezettség, és annyira vágyom arra, hogy mi keresztények megtanuljuk végre fegyelmezni az érzelmeinket például. Megtanuljuk uralni az érzelmeinket, hogyha azt is súgja az érzelmeink, hogy nem vagyunk elég jók, vagy nem tudom mi, akkor is azt tudjuk mondani, hogy ez nem igaz. Meg tudjuk fegyelmezni az időbeosztásunkat. Csak azért is felkelünk reggel, hogy olvassuk az igét. Vagy csak azért is felkelek, hogy pontosan beérjek dolgozni. Csak azért is úgy rendezem az időbeosztásomat, hogy itt tudjak lenni a gyülekezetbe. Mert keményen megfegyelmezem, és szolgámmá teszem a testemet. Meg tudjuk csinálni. Ami le van írva ebbe az igébe, azt meg tudjuk csinálni. És ami a kedvencem, hogy a biztos célt mindig a szemünk előtt tartjuk. A víziót. Beszélt erről a Géza vízió vasárnap, hogy a vízió alapján hozzunk döntéseket. Mindig tartsuk a szemünket a fókuszon, Jézuson. Ha Isten megígérte, akkor meg lesz. Ha Isten azt mondta, hogy lehet egy bővölködő életed, meg lesz. Csak ne veszítsd el a fókuszt. Ne veszítsd el a fókuszt Jézusról. Tartsd a szemedet rajta. Lehet, hogy elesel, de azt mondja az ige, hogy még a legjobbak is elesnek. Még a legjobbak is elfáradnak. Nincs olyan ember, aki ne fáradna el. Mindenki elfárad. De állj fel és menj tovább. Meg tudod csinálni, és Istennel meg tudjuk csinálni. Csak legyünk igazi, szenvedélyes, élettel teli keresztények, akik képviselik Krisztust, és komolyan veszik az elhívásukat, komolyan veszik azt a felelősséget, amit Isten rájuk helyezett, és nem csak az egyéni életükben, hanem a gyülekezetben is. Helyezzük bele az életünket a gyülekezetbe. Szükségünk van egymásra. Tudjátok, őszintén nem győzöm sokszor azt a rengeteg munkát, ami itt van. Nem győzök mindenkivel sokszor beszélni. Nem győzök mindenkit eléggé bátorítani. Nem győzöm, és Géza sem győzi. Szükségünk van egymásra. Mi lenne, ha egymást kezdenénk bátorítani? Mi lenne, ha mindenki megérteni, hogy szükség van rád? Szükség van rád. Te is meg tudod adni azt, amit én. Mindannyian meg tudjuk adni. Egy közösség vagyunk, egy család, egy otthon. Ne várjatok mindig ránk. Legyetek, lépjetek oda, és szolgáljunk. Szolgáljunk. Ez a gyülekezet. És így fogunk nőni. Amíg csak mit csináljuk, addig nem fogunk növekedni. Addig ugyanitt leszünk, ugyanennyien. Ahhoz, hogy a következő szintre lépjünk, több odaszállásra van szükség. Több szeretetre, több kegyelemre, több nagy lelkűségre, de Isten fel tud bennünket növelni erre. És tudom, hogy a ti szívetek vágya is ez. Tudom, hogy vannak álmaitok, tudom, hogy vannak vágyaitok, és tudom, hogy szeretitek ezt a gyülekezetet, és mi pedig nagyon szeretünk benneteket. De csináljuk együtt. Mi ketten nem tudjuk megcsinálni. Csináljuk együtt. És hiszem azt, hogy Isten olyan csodákat fog tenni az életetekben, hogy utána mindenki erről a színpadról fog ezekről beszélni. Mert Isten jó, és Isten a szeretet. Amen. Amen. Imádkozzunk. Csak álljunk föl. Menjünk Isten elé. Drága mennyi atyám, csak olyan hálások vagyunk neked a te gyülekezetedért. Köszönöm Jézus, hogy eljöttél erre a földre azért, hogy életünk legyen. Azért, hogy biztosíts egy olyan közösséget, Uram, ahol a te néped otthonra talál, ahol a te néped meggyógyul, és Jézus, te nem mentél el, Uram, hanem a gyülekezet a te tested, a te kezed és a te lábad. Köszönöm ezt neked, Jézus. Köszönöm ezt a fantasztikus dolgot, amit ránk bíztál. Uram, a kereszténység egy felelősség, de gyönyörű felelősség. Olyan nagy megtiszteltetés, Jézus, hogy téged képviselhetünk ebbe a világba. És Uram, csak szeretnénk téged méltón képviselni. Szeretnénk, ha büszke lennél ránk. Szeretnénk, ha embereket vinnénk magunkkal a mennybe, Uram, és tényleg együtt uralkodhatnánk veled utána a mennyben, és élveznénk együtt, Istenem, a mennynek a dicsőségét. Uram, köszönöm neked azt, hogy ez a gyülekezet tényleg ég, Uram, érted, és ég azért, hogy befuss azt az elhívást, amire te elhívtál bennünket. Uram, csak szeretnénk belerakni ma a mi részünket, Uram, ebbe a gyülekezetbe. Kérlek, hogy mutasd meg most minden egyes embernek, hogy mi az ő része. Mutasd meg, hogy mennyire értékes. Mutasd meg, hogy mennyi mindent bíztál rá. Mutasd meg, hogy az ő története fontos, jelentőségteljes, és valaki ezen keresztül fog megtalálni téged. Uram, ez a világ sóvárogva várja azt, hogy megjelenjünk. Azt, Istenem, hogy átadjuk a megoldást a problémára, a betegségekre, a nyomorúságokra. Uram, ez a világ éhezik, Uram, rád, és szeretnénk, Istenem, ezt bemutatni. Szeretnénk szolgálni. Szeretnénk, Istenem, átadni, Uram, a te szeretetedet, a te kegyelmedet és a te békédet. Uram, kérlek, hogy így dolgozz bennünk, Uram, és mutasd meg, hogy mi a mi részünk, kik vagyunk mi a te királyságodba, hogy tudjuk beletenni, Uram, a mi részünket, és ezáltal a te egyházad tündököljön és lerombolja az embereknek a negatív gondolkozásmódját, Uram. Ezért kérlek téged, és kérlek, Istenem, hogy formáld így a szívünket, és Uram, most csak meghozunk tényleg egy döntést, hogy belefektetjük az életünket a te egyházadba, és hisszük azt, hogy egy nagy életre hívtál el, mert te nagy Isten vagy, és hisszük azt, hogy minden nehézség, minden negatív gondolkozás, atyám, el fog múlni, Istenem, és nem lesz más, csak te, Uram, és a te szereteted. Uram, így dicsérünk téged. Csak menjünk Isten elé most dicsőítéssel, és magasztaljuk őt. Énekeljünk együtt.